Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a műsor szerkesztőjét Balázs Zsuzsát hallják. A Magyar Jezsuiták Életrendező Istenünk címmel egésznapos konferenciát tartottak Szent Ignác emlékévéhez kapcsolódóan. A programban olyan hitvalló keresztények rövid tanúságtétele is szerepelt, akik saját életükben tapasztalták meg a hitre jutás misztériumát. Kedves hallgatóink, kapcsolódjunk bele mi is az előadásokba és a tanúságtételekbe. Hallgassuk meg Bán István görög katolikus teológust, aki az első keresztény századok megtéréséről beszél.
Egy-két olyan dolgot emelnék ki az ókeresztény korból, ami talán életszerű. Elsősorban abból a korszakból, amikor az egyház még üldözés alatt volt, és ez talán emlékeztet a mai korunkra is bennünket, hiszen üldözöttek vagyunk, csak a pénz üldöz bennünket, és különféle rendszerek, akik ezt a pénzt nekünk juttatják. Az első ilyen személyes megnyilatkozás Szent Cipriánustól származik, két nagyon sikeres szónok, rétor, ügyvéd és egyéb volt, és Donátushoz címzett írásában maga számol be arról, hogy hogyan is történt ez a megtérés. Később aztán ez az ő írása Szent Ágostonnak is fontos kiindulási pontú szolgált. Amikor még sötétben és vak éjszakában hánykolódtam, amikor még a világ viharos áradata ide-oda vetett, téves nyomokat követve bizonytalanul bolyongtam, életemet nem ismerve, távol a fénytől és az igazságtól, az akkori szokásaim mellett nehéznek és lehetetlennek tartottam volna, hogy az isteni irgalom nekem is üdvösséget ígér, hogy valaki újjászülethet, és az üdvös víz fürdőjében új életre kelhet az ember, leveti azt, ami azelőtt volt, noha testileg ugyanaz marad, lélekben és gondolkozásban mégis megváltozik. Hogyan lehetséges ilyen mérvű változás? Kérdeztem magamban, hogy egy csapásra és gyorsan levethető az, ami akár mert velünk született, belerögződött természetünk anyagába, akár mert már annyi ideje együtt élünk vele, mélyre nyúlnak a gyökerei. Akkor tanuljon az ember mértékletességet, amikor dús lakomákon és nagy mulatságokban öregedett meg. Az egyszerű plebejus viselethez fog alázódni az, aki valaha drága ruhákban páváskodott, aranyban és bíborban csillogott. Meg tud lenni rang és hírnév nélkül az, aki egykor örömét lelte a hivatalban és a veszőnyalábokban. Ez nem büntető eszköz, hanem a rangnak a jelzése volt a különféle római előjáróknál. Büntetésnek érzi majd az egyedül létet az, aki körül azelőtt ügyfelek tolongtak, akinek méltóságát jelezte a kísérő hivatalnokok serege. Mivel hozzászokott, az ivászat makacs csábítással vonzatni fogja, felfújja a gőg, fellobban haragja, nyugtalanítja a kapzsiság, tüzeli a kegyetlenség, hajtja a törtetés, elragadja az élvezett vágy. Hányszor végig gondoltam magamban mindezt? Mivel korábbi életem oly sok tévedésének rabja voltam még, magam sem gondoltam, hogy ezektől megszabadulhatok. A rám tapadó hibáknak annyira engedtem, hogy a jobbulás miatti elkeseredésemben vétkeimnek, mint sajátjaimnak és hozzátartozóimnak még kedveztem is. Miután azonban az újjászülő hullám, a keresztség, korábbi éveim romlását letörölte, megtisztított szívemet fentről a világosság árasztotta el, miután a mennyei lélek kiárat rám, a második születés új emberré alakított át. Hihetetlen gyorsan megbizonyosodtam az eddig oly kétségesnek tűnő dolgok felől, megnyíltak előttem a rejtekek, megvilágosodtam a homályos kérdések tekintetében, képessé váltam arra, ami azelőtt lehetetlennek tűnt. Be kellett látnom, hogy a földi valóság volt az, amely egykor testileg született, mely a bűn alatt valójaként élt, és az Istené kezdett lenni az, amit a Szent Lélek éltet. Velem együtt jól tudod, mondja Donátusnak, felismered, mitől fosztott meg, mit adott nekünk a bűnök azon halála és az erényes élet. Jó lehet nem csak dicsekvés, de hálaadás is lehet, ha nem emberi erőnek tulajdonítjuk, hanem Isten ajándékaként magasztaljuk, hogy a hit érdeméből kezd megszűnni a vétek, és a korábbi bűnt tulajdonítjuk az emberi tévedésnek. Az Istené ez, bizony, minden az Istené, amire csak képesek vagyunk. Belőle élünk, tőle van erőnk, a tőle kapott és fogant erővel már itt előre felismerjük a jövő jeleit, csak legyen a félelem ártatlanságunk őre, hogy az Urat, aki a mennyei megbocsátást fentről lelkünkbe áraszotta, igaz cselekedeteinkkel megtartsuk, mint lelkünkben szívesen időző vendéget, nehogy a megkapott biztonság restséget szüljön, és ismét belopakodjon a régi ellenség. Meg kell mondani, hogy ebből az első három évszázadból ilyen személyes jellegű vallomás szinte nincsen. Nem mondom azt, hogy sötétben tapogatózzunk, de minden esetre azt, hogy embereknek tucatjai hogyan és miért tértek meg, hát erről inkább csak sejtéseink vannak. Ugyanakkor azonban, miután Donátushoz leírta ezt a levelét Ciprianus, igazából egy-két értelmiséginek a magatartását ismerjük, a többség, rabszolgák vagy bárki más, hát az legfeljebb csak annyit tudunk, hogy létszámban növelte a kereszténységet. Egy másik személy, Justinus filozófus, szintén beszámol az ő megtéréséről. Ő azonban nem nagyvilági életet élt, hanem azt lehet mondani, hogy buldogként szaglászott mindenféle filozófiai iskolánál, hogy hol találhatná meg az igazságot. Elkezdte a sztoikusoknál, aztán a peripatetikusoknál, ott rögtön meg is akadt, mert a tanárnak az első pár kérdése a tandíj megfizetésére vonatkozott, és ismerjük ezt a magatartást, hogy oda megyünk, ahol kevesebbet kell fizetni, de nagyobb az ígéret. Nos, ő azonban tovább ment, és amikor már eljutott a neoplatonikus filozófiai iskolához, és törte a fejét, akkor éppen a tengerparton sétált, amikor találkozott egy öreg emberrel, és szóba elegyedtek egymással, és hát ő elmondta a saját élete történetét, és erre ez az idős ember az igazságot szerette volna neki megmutatni, és lassanként elvezette őt Jézus Krisztushoz. Búcsúzás előtt ennyit mondott neki, te most fohászkodj, hogy megnyíljék előtted a fény kapuja, mivel hogy senki sem tudja sem felfogni, sem megérteni, csak az, akinek Isten és az ő Krisztusa megadja ezt. Amikor ezeket elmondotta, eltávozott, de meghagyta ezeknek átelmélkedését, többé már nem is láttam viszont őt, mármint ezt az idős embert. Lelkemben pedig valamiféle láng lobbant fel. Szerető vágyakozás költözött belém a proféták iránt, és azok iránt is, akiket Krisztus barátainak neveznek. Végig gondoltam magamban szavait, és egyedül csak ezt a filozófiát tartottam biztosnak és hasznosnak. Filozófia itt nem csupán egy tudományos elmélet. Filozófia egyúttal az ókorban mindig is az ezzel járó életmódot jelentette. Ezt a filozófiát tartottam biztosnak és hasznosnak. Íme így, és ezért lettem én magam is filozófus. Szeretném, ha mindenkit ugyanez a buzgóság fűtene, hogy ragaszkodjon az üdvözítő tanításához. Ezekben van valami félelmetes, ami megijeszti azokat, akik a helyes útról letérnek, de a legnagyszerűbb felüdülés azoknak, akik szívükön viselik. Ha te a magad ügyével valamit is törődsz, és az üdvösségedet szem előtt tartod, és bízol az Istenben, és semmit sem teszel ellenére, megvan a lehetőséged Isten Krisztusának felismerésére, és hogy tökéletes légy. Így valóban boldogan fogsz élni. Mindehhez Justinus az élete végéig ragaszkodott, és az életével pecsételte meg, mert tanítvány társaival együtt vértanú halált szenvedett. Ez az ő életüknek a története, és az ember kérdezi, hogy vajon hogyan mondhatnánk így verbuválódott az egyház, mi lehetett annak a feltétele, hogy valaki az egyház tagja legyen, nem mint intézménynek, hanem mint az üdvösség helyének. Nagyon érdekes, hogy a 3. század elejéről van egy listánk azzal kapcsolatban, hogy ha valaki jelentkezik az egyháznál azzal, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatba akar lépni, akkor hát egy ilyen interjút folytatnak vele, mint manapság az álláskeresésnél, és ennek alapján döntik el, hogy vajon egyáltalán beléphet-e a keresőknek a klubjába, a katekumenek közé, vagy pedig nem. Tehát tessék megbotránkozni, az ókeresztény korban az emberek nem voltak szégyenlősek, sem prűdek. Meg kellett vizsgálni, akik jöttek, hogy milyen mesterséggel rendelkeznek, nem azért, hogy ezt a mesterséget fel akarták volna használni az egyházban, nem volt egy ilyen szakmai lista, vízvezeték, szerelő és egyebek, hanem mi az a határ, ami alatt az illető nem képes Jézus Krisztus tanítását meghallgatni és befogadni. Vizsgálják meg azoknak a mesterségét és foglalkozását, akiket a tanításra vezettek. Az első nagyon tetszik nekem. Ha valaki bordélyház tulajdonos, vagyis örömlányokat tart, vagy hagyjon fel vele, vagy utasítsák el. Képzeljük el a bordélyház tulajdonost, aki annyira föllelkesedik, ugyebár Jézus Krisztus iránt, elhatározza, hogy hát ő meg fog keresztelkedni. Na jó, de hát mi lesz a lányokkal? Mi lesz a házzal? Mi lesz az üzlettel? És ebbe fölteszi a kérdést, hogy egy ilyen ember hol szerzett ismereteket arról, hogy egyáltalán vannak keresztények. A kuncsaftoktól, akik bejöttek, azoktól nem valószínű. Tehát valahonnan máshonnan. Minden esetre az egyház úgy látja, hogy ez a foglalkozás, ha ezt szabad annak nevezni, ez lehet, hogy nagyon jó bevételi forrás, de az egyházban egy ilyen ember képtelen lesz arra, hogy befogadja az evangéliumot, és pláne szerinte éljen. Mik vannak még akadályok? Hát ha valaki szobrász vagy festő, tanítsák meg neki, hogy ne készítsen bálványokat. És utána jön az obligát mondat, vagy hagyja abba, vagy utasítsák el. De szegény művész mi a csodát csináljon? Ugye? A művésznek megrendelésre kell dolgoznia, és általában olyan tárgyakat kell létrehoznia, amelyek valamilyen módon a pogány kultuszban eladhatók és használhatók. Akár házi isteneket csinál, akár valamely, nem beszélve arról, hogy a császárnak, esetleg a szobrát megmintázza. Vajon, ha valaki elfogadja Jézus Krisztust, akkor utána járhat-e párhuzamosan egy ilyen ösvényen? Azt mondja az egyház, hogy nem. Ez a kettő nem egyeztethető össze. Van egy érdekes, aki gyerekeket oktat, helyes, ha abba hagyja. De ha nincs más mestersége, engedjék meg neki, hogy folytassa. Ez megint nem egy ilyen mai eset. Nos, a pedagógusnak a mitológiát is oktatnia kell. Olyan szövegeken keresztül ismerteti meg gyerekeket, akár az írás olvasással, amelyik beléjük csöpögteti a bálványimádásnak a csíráit. Tehát ez bár azt mondja, hogy de ha nincs más mestersége, engedjék meg neki, hogy folytassa. Ebből csak az látszik, hogy lehetett egy kicsit kibújni a dolgok alól, majd később, már amikor a keresztény oktatás is kialakul, akkor az írás, olvasás tudományát az bizony az evangéliumi szövegeken keresztül tatták gyakorlatba, de hát amíg egy pogány családnál oktat a pedagógus, addig ezt nem teheti meg. Ugyanígy a kocsihajtó, aki versenyez vagy játékon vesz részt, vagy hagyja abba, vagy utasítsák el. Tehát sportolók, futballisták és egyebek azok, akik a világi dicsőségre törekszenek, és hát ezzel kapcsolatban lehet, hogy bármi van, kenőpénztől kezdve, más megalkuvás, ez megint akadály. Aki gladiátor vagy gladiátorokat oktat a harcra, vagy aki az arénában vadállatokkal küzdő vadász, vagy a gladiátori játékokkal foglalkozó tisztviselő, az vagy hagyja abba, vagy utasítsák el. Hát ennek a foglalkozásnak azért volt egy mellék ága is, hogy nagyon sokszor a vadállatok elé, vagy a gladiátorok elé éppen keresztényeket kellett hajtani, tehát nekik a saját hittársaikkal kellett volna leszámolni. Még érdekesebb az, hogy aki bálványok papja vagy bálvány őr, az vagy hagyja abba, vagy utasítsák el. Ugye valaki főállásban bálványőr, mellékállásban pedig keresztény. Ezt úgy látták, hogy ez lehet, hogy külsőleg megvalósítható, 8 órában őrzi a báványt, utána pedig. De mégsem. Az alárendelt katona ne öljön meg senkit. Ha ilyen parancsot kap, ne hajtsa végre, és ne tegyen esküt. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, utasítsák vissza. Ugye abban a korban honvédelem nem volt, és toborzás pedig néha kényszeres volt, másrészt pedig hát zsoldos. De a lényeg az, hogy a katonáknak igenis a bálvány kultuszhoz komoly kapcsolatuk volt, mert vagy az Isten szobra előtt kellett áldozatot bemutatni, vagy a helyi istenség előtt, és tudjuk, hogy a sok olyan ókori katona vértanú van, akik nem a harcban estek el, hanem azért, mert ezt a szertartást nem akarták végrehajtani. Egy kis eset a megtérésre a szevasztai vértanúknál, hogy 40 katona megtagadta azt, hogy keresztény hittársaik ellen vonuljanak harcba, és ezért őket a befagyott tó jegére vitték oda, és a parton pedig állt egy kis házikó, amely be volt fűtve, és aki már nagyon fagyoskodott, hát az kijöhetett, de tegyen hitvallást a pogány istenek mellett. És 39-en ott voltak, az egyik kijött. És az őr, aki látta ezeknek a katonáknak a bátorságát, az visszaértve oda ment a többi közé, és így ő maga is szenvedett méltatlanságot, tehát megtér. A megtéréshez ilyen erős élményre volt szüksége. Ha valakinek hatalma van élet és halál fölött, vagy egy város bíborba öltözött legfőbb tisztviselője, az vagy hagyja abba, vagy utasítsák el. Kereszténység az életet feltétlenül tiszteli, semmilyen olyan emberi hatalom nem képzelhető el, aki ezzel szembe szálljon, tehát ki van zárva. Azokat a katekumeneket vagy hívőket, akik katonának akarnak állni, utasítsák el, mert megvetették az Istent. Aki hajlandó foglalkozás szerűen az Isten által adott életet kiontani, az nem lehet keresztény. De aztán vannak ilyenek. Az örömlányt, a kijencet, a fiú szeretőt és bárki mást, aki olyasmit tetsz, amiről beszélni sem illik, utasítsák el, mert tisztátalan. Erre is lehet mondani, hogy Istenem, valamiből meg kell élni, de azért talán válasszon magának más polgári foglalkozást. A mágust se engedjék a vizsgálatra. A varázsló, a csillagjós, a jós álomfejtő, aki megzavarja a népet, a pénzhamisító, aki körülnyírja a pénzek szélét, meg aki amulettet készít, vagy hagyjon fel vele, vagy utasítsák el. Az ember lassan megkérdezik, akkor kiből jöttek egyáltalán a keresztények? Érdekes helyzet. Ha egy rabszolganő saját gazdájának ágyasa, gyerekeket nevelt neki, és csak hozzáragaszkodik, engedjék a hallgatók közé, máskülönben utasítsák el, hiszen a rabszolga nem rendelkezik saját magával. Tehát nem lehet tőle számon kérni azt, hogy hát miért nem viselkedik úgy, mint egy szabad ember, aki mondjuk visszautasítaná a gazdájának nem csak az ajánlatát, hanem annak a végrehajtását is. Akinek ágyasa van, szakítson vele és vegyen feleséget magának a törvény szerint. Ez is egy nagyon csiklandós dolog, hiszen a törvény csak szabadok közti házasságot engedélyezett meg, és hogyha ez különböző volt, akkor nagyon sokszor az ágyasságot választották. És ha valamit kihagytunk, maguk ezek a foglalkozások tanítanak meg a megoldásra, hiszen mindnyájan megkaptuk az Isten lelkét. Tehát nem arról van szó, hogy egy jogszabályt szögeznek, és hát akkor ennek alapján intézkednek, hanem Isten lelke, a Szentlélek az, aki adja azt a sugallatot, hogy ez vagy az a helyzet nem egyeztethető össze a megtéréssel, mert hiszen itt megtérésről van szó, akiket fölvesznek a hallgatók közé, a katekumenek közé, azok majd átmennek egy folyamaton, de a kezdethez szükséges egy olyan fajta döntés, ami egyúttal, úgy látjuk a listából, nagyon érdekes életbeli változásokat hoz. Tehát nem lehet megúszni, és az nem lehet, hogy hát azt mondom, hogy így van, mert azért követték a katekumeneket. A megtéréssel kapcsolatban még Egy képet mutat be, amely az Új Szövetségben ugyan még nem ismert, de egy toronyépítés képét mutatja be az egyik karizmatikus profétának, akit pásztornak neveznek, illetve Hermasnak neveznek, második század elején, az az írás, amelyik hosszú ideig még a kanonikus írások közé számított Hermasnak a pásztora, és csak a negyedik században tisztázódott, hogy ez mégsem az. Mi van ebben az írásban? Hogyan épül az egyház? Nem látod ott veled szemben a vizek fölött négyszögletű, fényes kövekből épülő nagy tornyot? Tízezrekre menő számú ember hordta oda a köveket, voltak akik a vizek mélységéből, voltak akik földből. A vizek mélyéből kiemelt köveket mind belerakták az épületbe, ezek kivétel nélkül jóformájúak voltak, és a többi kövekkel egységbe lehetett foglalni. Úgy kapcsolódtak egymáshoz, hogy az egybeillesztés nyomai nem is látszottak, és a toronyépítmény olyannak tűnt, mintha egyetlen kőből épült volna fel. Mi a magyarázata ennek? Ezek az apostolok, püspökök, tanítók és diakónusok, ők az Isten szentsége szerint jártak, felügyelték, tanították és szolgálták az Isten választottjait, tisztán és szentül, minden időben egyetértésben voltak egymással, ezért egységes az épületben való összekapcsolódásuk. De hát az építkezés folytán másfajta kövek is vannak, és ezek másfajta kategóriáit jelentik a híveknek, mert ebben az időben már fölmerül az a kérdés, hogy igen, vannak akik megkeresztelkedtek, de bizony utána hát visszatértek régi életmódjukhoz, vagy elbuktak, és azokkal vajon mit kell csinálni? Van-e számukra megtérés, vagy nem? A megtérés szó most már nem csak arra vonatkozik, amikor valaki pogányból keresztényé lesz, hanem aztán a keresztény élet során megint visszacsúszik a régi dolgokba, akkor vele vajon mit kell kezdeni? Azt mondja, más köveket is hordtak oda, ezek a szárazföldről kerültek ki, ők azok, akiket az Úr megpróbált, és az Úr, ők az Úr igazsága szerint jártak, követték annak parancsolatait. Hát igen, tehát vannak jó kövek, és volt olyan, amit azt épületbe raktak, ők a hűségesek, akik újonnan lettek hívők ki, akikben él a lelkesedés, viszont közöttük voltak olyanok is, amit félredobtak. Ők azok, akik vétkeztek, és szándékukban volt, hogy megtérjenek. Ezért nem dobták őket messze a toronytól, mert ha valóban megtérnek, még alkalmasak lesznek az épületbe. Ők megerősödnek a hitben, ha eljutnak a megtéréshez, míg a torony még épülőben van. De ha az építkezés befejeződik, akkor már nem maradott hely számukra, és így kidobják őket. A keresztség után elkövetett vétkekre azt mondták egyesek, hogy képtelen az ember, hogy megtérjen. Mások azt mondták, hogy igen, megtérhet, de csak egyetlen egyszer. Vajon miért? Egy római Szent Kelemennek tulajdonított írás szerint addig tartsunk bűnbánatot, amíg itt élünk a földön. Agyag vagyunk ugyanis a mester kezében, és olyan, amit még formára alakít a fazekas. Ha az egy edényt formáz, kezei között, ha elgörbül és szétmállik, újra megformázza, utána a kemence tüzébe teszi, és mindezek után már nem tud többet alakítani rajta. Ugyanígy vagyunk mi is. Amíg ebben a világban vagyunk, minden rosszat, amit csak ebben a testben elkövetünk, teljes szívünkből megbánhatjuk, hogy az üdvözítsen bennünket, mindaddig megtehetjük, ameddig csak itt van a megtérés ideje. Ha már kijutottunk ebből a világból, többé nem lesz módunkban bűneinket megvallani, vagy még egyszer bűnbánatot tartani. Ez nem csak egy olyan fenyegetés dádá, hogy hát vegyétek komolyan a dolgot, mert hiszen a keresztség újjászületést jelent, és vajon az újonnan megtért, az újjászületett számára hányszor van még újjászületés, hogy itt reinkarnációról ne beszéljünk. A megtérés tehát újjászületést jelent, és azt mondja Aranyszájú Szent János, hogy a megtisztuláshoz nem elég a megtérés, hanem a keresztségben is kell részesülni. Vagyis a keresztség az nem csupán egy szertartás, amivel megpecsételjük a megtérést, hanem a keresztség átalakít bennünket. Áttérve két dologra. Az egyik az, hogy miért is, mi indukálhatta az emberekben a megtérést, egyrészt az evangéliumi üzenet, másodszor, ami látható volt, a csoportokban megélt testvériség, erről egy nagyon szép leírás van a Diognétoszhoz írt levélben, és a harmadik pedig maguk az életszentségnek a példái, amelyek nagyon sokszor épp a vértanúságban mutatkoztak meg, és ez ihlette aztán az embereket, hogy megtérjenek az egyházhoz. A kereszténységnek a elterjedése után, a konstantin korban már ezt a fajta radikalitást, amit követeltek, megtapasztalják, hogy bizony sokan nem nagyon követik, ezért a vértanúknak a példája egyre inkább a szerzetességben mutatható meg, akik kivonulnak a egyházi polgári közösségből, és egy külön szervezetet alkotnak, hogy ott radikálisan tudják megvalósítani Krisztus elveit. Avenszájú Szent János elmondja, hogy mik azok a dolgok, amelyek a metanoiát, tehát a megtérést valójában gyakorlatban jellemzik. Azt mondja, hogy 5 út van. Ez nem a Szent Tamási út, az egy más út. Az egyik az, hogy az embernek be kell ismernie a bűneit. Nincs is másolás, hogy hát talán nem. Be kell ismerni. Másik, haragot nem szabad tartani. Hát nem tudom, van-e itt pap közöttünk sok, de azt hiszem, a gyónoknak egy jelentős része ilyenekről szokott beszámolni, hogy bizony ő nem tud megbocsátani a másiknak. Hát ha valaki nem ismeri be a bűneit, akkor hogy tudna megbocsátani mások. A harmadik az ima, ami nem egy szertartás követését jelenti elsősorban, hanem azt az állandó Isten kapcsolatot, amely az embernek a mondjam így magánéletében is megnyilvánul. A negyedik az alamizsna, haritász. Tehát cselekedetek nélkül a hit halott. Nem lehet azt mondani, hogy én megtértem, és hát a másik meg csináljon, amit akar. És végül az alázatnak a gyakorlása, amelyik leginkább a mértékletességben nyilvánulhat meg. Az ember betartja azt, hogy amit a világban mások esetleg mértéktelenül űznek, annak ő sem a túlzásait, sem pedig a, vagy akár jobbra, akár balra túlzásait nem követi. Hát sok mindent lehetne mondani. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Kedves hallgatóink, Bán István görög katolikus teológus előadása után következzen egy személyes megtérés történet. Lukácsi György felnőttként tért meg, és ezt követően az egész családjával úgy döntött, megkeresztelkedik.
Én nagyon idegenkedtem a templomoktól korábban, magától a misétől is, zavart, hogy nem tudom, hogy kell fölállni, mikor kell leülni, a kenetteljes beszédmód nagyon irritált mindig. Gyorsan hajtottam, mind a ketten sérülés nélkül túléltük ezt a balesetet, és ami hát tényleg önmagában egy csoda, mert ugye az autó az teljesen tönkrement, és a szélvédő is tett fel a litát, meg így az orromnál. Kaptam egy képet, meg egy érzést vele, ugye, hogy egy hosszú alagúton lebegek végig, és az alagút végén egy fény van. Utólag ugye ez egy végtelen boldogságos, ilyen örömmámoros érzés. Ez a fény az alagút végén, ez pedig mindennél fényesebb, de nem vakít. És az egészben van valami súlytalan könnyedség, valami valóban ételi. Nagyon nagy örömmel töltött el, utána 2 év alatt végeztem el az egyetemet, és hirtelen az életem valahogy úgy sínre került. Csak aztán lassan kezdtem megint el úgy elfeledkezni erről az érzésről, és megint belesodródni ebbe a szomorúságba. Nyugtalanította az a dolog, hogy hogyha valóban megtapasztaltam a gondviselőnek a szeretetét, ezt a feltétel nélküli szeretetet, ezt az érdemtelen szeretetet, vagy ki nem érdemel szeretetet, akkor vajon miért nem tudok szólni hozzá? És aztán egyre idegesebb lettem. Egyre mérgesebb, hogy az életem javarészét úgy leélem egy ilyen különleges, ilyen Isten élménnyel, és egyszerűen nem tudom hova tenni. Hát akkor mégis így kezembe kaptam egy meghívót, ami hát borzasztóan felháborított. Volt benne egy ilyen mondat, hogy itt találkozhatsz Jézus Krisztussal. És ez így, szóval ettől nagyon mérges lettem. Hogy ezt valami olyan mértékben ízléstelenül tartottam, ezt a mondatot, hogy valakik ezt így egy szlogennek aznák föl, hogy nagyon dühös lettem, és annyira felmérgesedtem, amiben benne volt az elmúlt 15 évemnek az összes kudarca, az, hogy magamban hányszor kellett csalódnom. És azt mondtam, hogy jól van. Tehát, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy találkozhatom a Jézus Krisztussal, akkor legyen úgy, tehát akkor elmegyek, de hogyha én ott nem találkozom a Jézus Krisztussal, akkor nincs. És akkor elhagyom ezt az egészet, és kitalálok magamnak valami életfilozófiát, vagy sorvezetőt, amivel az életemet úgy könnyedén végig tudom élni, vagy viszonylag úgy ilyen örömtelenül, de valahogy vidáman, vagy tehát valamit találok magamnak. Mert becsuktam a szememet, és akkor hát valami megrendített belülről. Nem tudom ezt máshogy mondani, így az a belső Gyuri így valahogy így meg. Ezt én fizikailag éreztem, tehát így valahogy így megmozdult. Utána beszélgettünk az atyával, hogy mit éltem át, és akkor mondta, hogy a Szentlélek járt át. És én mondtam neki, hogy hát akkor én ezt így ebbe hiszek mostantól. De úgy meg is ijedtem, és mondtam neki, hogy Úristen, most katolikus leszek. Nagyon megijedtem ettől, hogy mivel jár ez. Azt nem mondom, hogy egy révbeérés érzésem van, de egy ilyen megnyugtató, felszabadító érzés, olyan, mintha elkezdhetnék így cselekedni. Tehát olyan, mintha most már ez a nem ér a nevem helyzet véget ért volna, és ez a sodródás, hogy valahogy két oszlop között állok árnyékban, tehát egy kicsit kijöttem a fényre. És végülis így került sor arra, hogy tavaly már a három gyerekünkkel együtt megkeresztelkedtünk a jezsuitáknál.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban részleteket hallottak a magyar jezsuiták által szervezett és a Szent Ignác év emlékéhez kapcsolódó megtérés konferenciáról. A harmadik befejező részt egy hónap múlva hallhatják ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Balázs Zsuzsa. Viszont hallásra!
kegyelmed elég nekem, benned bízom én, benned bízom én, velem vagy ez az erőt, kegyelmed elég nekem. Te veszélyek közt támaszom, ki megtart az engem, mert benned bízom én, benned bízom én, velem vagy ez az erőd, kegyelmed elég nekem, benned
Jezsuiták világa című műsorunkat hallották. Jézus társasága a hit és az igazságosság szolgálatában.